Krisztusban szeretett testvéreim, szeretettel köszöntelek titeket. A mai alkalommal szólni szeretnék valamelyest az Isten és az ember együttműködéséről. Az Isten kegyelmének és az ember szabad választásának az együttműködéséről, nem a teljesség erejéig, csak éppen a témát egy kicsit fölvillantva, és elindítva valamennyünkben egy közös gondolkodást, hiszen a keresztény életünknek a lényege ezen áll vagy bukik, hogy a jó Istennel össze tudunk-e kapcsolódni az ő lelkével, igéjének való engedelmességben, és van-e életünk Krisztustól, vagy pedig csak bukdácsolunk és a saját utunkon járunk. Tehát ez egy lényeges, döntő mozzanat, illetve téma, amely sokkal többet érdemel, mint egy igehirdetés. Tehát kérlek benneteket, hogy ti is kutassátok ezt a Szentírásban, mert hát az üdvösségünk ezen múlik. És azon, hogy egyáltalán tudunk-e mások számára példa lenni valamelyest, és világítani, mint a világ világossága. Úgyhogy néhány igehelyet ki is választottam, amelyből felolvasok már most az elején. Először a Filippi levélből az első fejezet 6. versét, azt írja Pál apostol, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Tehát aki elkezdte bennetek, az el is végzi. Akkor a második fejezet, 12. és 13. versét, annak okáért szerelmeseim, amik éppen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő kegyelméből. Pontosítottam itt a fordítást, a Károlyi fordítás itt nem a legjobb. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, majd mind a szándékot, mind a véghezvitelt az ő kegyelméből. És ugye itt is összekapcsolódik, mert az előbb azt olvastam, hogy félelemmel, Isten félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Itt van az ember része. A másik oldalon pedig Isten az, aki munkálja bennetek a szándékot és a véghezvitelt az ő kegyelméből. És akkor talán a Kolossai levélből is mindjárt majd fel fogok olvasni, de most nem szaladok a dolgok elébe. Kikhez szeretnék a mai alkalommal szólni? Kedves testvéreim, nem azokhoz, akik a bűn állapotában vannak. Valamennyien visszahullhatunk és visszahullunk a bűn állapotába, de akkor azonnal menjünk Krisztushoz, bánjuk meg bűneinket, valljuk meg azokat, és kérjünk segítséget imádságban a jó Istentől, hogy megszabaduljunk. Az Isten pedig készségesen megbocsát. Most nem azokhoz szeretnék szólni, akik a bűn állapotában vannak, akik sosem születtek újjá, hanem azokhoz, akiknek már van valamilyen kapcsolata a jó Istennel, akik újjászülettek, akiknek a Szentlélek a szívükben lakozik, vagy valamilyen módon kapcsolatban vannak a Szentlélekkel hitáltal. Ugyanis a Kolossai levél 3. fejezet 3 verse is, és tulajdonképpen itt ez a rész az, amit szeretnék mindjárt kifejteni, éppen ezzel foglalkozik, azt mondja a 3. vers, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Annak okáért, ha feltámadtatok Krisztussal, az oda fent valókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az oda fent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Kikhez szólít Pál apostol? Azokhoz, akik már meghaltak saját maguknak, önzésüknek, a bűnnek, és feltámadtak egy új életre. Újjászülettek Krisztusban, már szövetséget kötöttek az Úr Jézussal, tehát megkeresztelkedtek, és azt mondja, ti életetek el van rejtve Krisztusban. Ezért ti az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Nyilván ezt is a helyén kell kezelni, hogy milyen értelemben és hogyan. És hozzáteszi, miért? Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben. Kedves testvéreim, Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az Isten minden ember üdvösségét akarja. Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Márpedig, ha az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, akkor minden egyes embernek az üdvösségét munkálja is. Tehát munkálkodik Szent Lelke által minden egyes ember üdvösségé. Hát, hogyha akarja, akkor munkálja is. Természetesen vannak szolgái, akiken keresztül, de közvetlenül Szent Lelke által is munkálja. Ezen kívül pedig azt olvassuk Pál apostolnál, hogy az Isten akarata a ti szenté lételetek. Hogy saját magatokat a parázaságtól megtartóztassátok. Az Isten azt akarja, hogy ti szentek legyetek. Hasonló Krisztushoz is. Ugyanaz a lelkület, ugyanaz az érzület hasson át, mint ami Krisztusban volt. És ugyanazok a jellemvonások legyenek a tieid a Szentlélek által, ami Krisztusban volt, és Krisztusban van. Márpedig, ha Istennek ez az akarata, akkor az Isten folyamatosan munkálja a mi lelkünkben az ő akaratát. Na most, kedves testvéreim, valaki megkérdezheti, hogy hát hogyan tudom én megérteni az Isten és az ember együttműködését? Kedves testvéreim, ezt nagyon nehéz megérteni. Egy bizonyos szintig, vagy valameddig el lehet jutni a megértésben. De a Jóisten ennek a teljes megértését, a 100%-os megértését, én úgy gondolom, hogy elrejtette előlünk. Hogy nagyobb alázattal közeledjünk hozzá, egyrészt, másrészt, hogy keressük. És azáltal, hogy keressük ezt a titkot, hogy megértsük még jobban, és akarunk engedelmeskedni, ezáltal már vonz is magához. Mert hogyha megértenénk, teljesen megértenénk, hát akkor azt gondolnánk, hogy az már a miénk, már birtokoljuk, hiszen megértettem, az az enyém. Ez nem így van. Az Istennel való járásban ez nem így van. Hogy valamit megértettem, és ez az enyém. Ez egy folyamatos élet árad Krisztusból azokba, azoknak a szívébe, akik Krisztussal kapcsolatban vannak. Tehát valamennyire meg lehet ezt érteni, azt is, hogy ebben mi az Isten része, és mi az ember része, de teljes mértékben sohasem. Azt gondolom. Úgyhogy az a helyzet, hogy már a kora középkortól kezdve vita volt arra vonatkozóan a középkori egyházban is, hogy hol kezdődik az Isten kegyelme, és hol kapcsolódik ebbe bele az ember szabad választása. És ezt a vitát nem tudták eldönteni. Teljesen. Ezért mondom ezt nektek. Nem tudták eldönteni. Tény az, hogy az Isten kegyelme megelőzi az ember döntését. Az Isten az, aki megszólít, aki szeret, aki vonz magához. Igéje által, a teremtett világ szépségei által, egy szolgája által. Az Isten az, aki a kegyelmét adja. Ő teszi meg az első lépést a bűnös, elveszett ember iránt. Ezt nyugodtan kimondhatjuk. És akkor az ember kell erre valamit válaszoljon, hogy elfogadja ezt a szeretetet, vagy nem fogadja el egy adott helyzetben azt a kegyelmet, és ahhoz, hogy az ember el tudja fogadni, az Isten gyógyítja is. Tehát a szeretetével gyógyítja az ember akaratát, hogy tudjon mellette dönteni. De ez a gyógyulás úgy kezdődik el, és úgy folytatódik, hogy megismeri az Istent, és bizalma ébred iránta, hogy az Isten az ember javát, boldogságát akarja. És mivel bizalom ébred iránta, ezért szeretetet is ébred. Hát akiben bízunk, azt tudjuk viszont szeretni. Ahogy megismerjük az Isten szeretetét, akkor viszont szeretetet vált ki ez az ember szívében. De ott van az ember döntése, hogy én is akarom. Vagy nem akarom. És ha nem akarom, akkor az Isten vár. Mert ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És az ember akkor sötétségben marad a halál állapotában. Ha azt mondja, hogy akarom, elfogadom ezt a szeretetet, akkor az Isten tovább munkálja. Tehát bekapcsolódik az Isten kegyelme az ember szabad választásához, oda kapcsolódik, az ember dönt, és akkor Isten segít abban, hogy azt az adott jó cselekedetet, vagy Isten akaratának a teljesítését véghez is vigyük az ő dicsőségére. Tehát valahogy ezt így tudnám magyarázni a számotokra. A Szentlélek minden emberért küzd. Akik lelkileg halottak, azokat hívja, ösztönzi, hogy megtérjenek. Akik Krisztus lelkének a befolyása alatt vannak, azokat a Jóisten az ő igéje és a Szent Lelke által tanácsolja, erősíti, gyógyítja az akaratukat, és reménységet ad nekik. Mindig azt kérdezzük, jól van, jó, de mi ebben az én részem? Én szeretném tudni, hogy mi az én részem. Hogyan tudok én az Isten akaratával egyesülni, hiszen elesett vagyok, bűnös vagyok. Mindig visszahullok a bűneimbe. Érzem az erőtelenséget, érzem a fáradtságot, a csalódottságot, és sok minden más rátelepedik a lelkemre. Hogyan tudom én megragadni az Isten kegyelmét? Kedves testvéreim, vannak támpontok. De Isten az, aki megragad. Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus szerelme, szeretete szorongat minket. Ezért nincsen fontosabb az Isten szereteténél. Aki azt nem ismerte meg, nem tapasztalta meg, akkor azzal kell kezdeni. Az összes többi, az csak utána következik. Az összes többi lépés. A parancsolatoknak a megtartása. Addig nem is kell róla szólni. Az első, Isten irántunk való szeretete. A másik az, hogy a bűnösnek Krisztusra van szüksége. Ezt ha felismerte, akkor oda fog menni. Krisztushoz. És nála menedéket, boldogságot, szabadulást, gyógyulást talál, és üdvösségre jut. Utána meg kell vallja a bűneit, meg kell bánja a bűneit. És akkor el kell hinnie, hogy az Isten neki megbocsátott. Hogy az Isten őt gyermekévé fogadja. Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel az Isten magához fogadja. De hát akkor mi az ember része? Amikor én az Isten kegyelmével össze akarok kapcsolódni. Mert az Isten munkája bennünk a szándékot és az akarást. És a véghezvitelt az ő kegyelméből. Hát három tényezőt tudnék említeni. Imádkozni. A legfontosabb, hogy azonnal fölfohászkodni és imádkozni. Kérni az Isten kegyelmét. Mert Jézus azt mondta, nélkülem semmit sem cselekedhettek. Nem itt agyilag ésszel megoldani egy problémát, mert mindig csak magunk körül fogunk forogni. Mert nem tudjuk ezt megoldani, sok mindent nem tudunk megoldani, hanem imádkozni. Magasabb szintre helyezni azt a problémát, Isten elé vinni ezt az ügyet, imádkozni, és erőt nyerni általa, és útmutatást. Virasszatok és imádkozzatok, mert a test, a megromlott emberi természet erőtelen. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Ugye, hogy a tanítványok elbuktak? Ugye, hogy megtagadták Krisztust és elmenekültek? Miért? Mert nem imádkoztak. Szükségük lett volna a lélek erejére. Nem véletlenül figyelmeztet Pál apostol, hogy szüntelenül imádkozzatok. Mi azt gondoljuk, hogy nekünk van Isten ismeretünk, ismerjük valamennyire a Bibliát, tudjuk, hogy mi a helyes, hát most végezzük a feladatainkat. Jó, de úgy is lehet azt végezni, hogy közben imádkozunk. Hogy Istennel együtt végezzem azt a munkát. A másik tényező, bízni abban, akit megismertünk. A bizalom. Hinni Istenben. Hogy ő az adott helyzetben, vagy konkrét cselekedetben, vagy egy kísértés elhárításában velünk marad. És ebben a bizalomban tartsunk ki mindvégig. A második a bizalom. A harmadik, testvéreim, az Isten lelke indít. Akkor tegyük a jót. Mert amikor a másiknak szolgálunk, a családban, a gyülekezetben, a környezetünkben, akkor kilépünk az önzésünkből, megfeledkezünk magunkról, a saját bajunkról, nyomorúságunkról, és kezdünk másoknak szolgálni én is, az visszahat ránk. Tegyük a jót, amennyire lehet. És utána ne a saját vállunkat veregessük meg, hogy sikerült megtennem, de jó, és milyen ügyes vagyok, hanem adjuk meg Istennek a dicsőséget. Érte? Tehát ezt a három tényezőt tudom most itt kiemelni. Ezen kívül pedig konkrét útmutatásokat kapunk a Szentírásból, hogy mi a mi részünk, és hogy azt hogyan tudjuk mi megküzdeni. Úgyhogy akkor a Kolossai levélből még egyszer felolvasom a harmadik fejezetből azt a megfelelő részt. Annak okáért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafent valókat keressétek, ahol Krisztus van, az Istennek jobbján, ülvén. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségbe. És akkor a továbbiakban Pál apostol elmondja, hogy valamit el kell hagyni, valamivel szembe föl kell venni a küzdelmet, arra nemet kell mondani, és utána pedig beszél arról, hogy valamit, meg valakit meg kell ragadni, azt meg teljesíteni, illetve azt elfogadni az Istentől, azt a kegyelmet. Öldököljétek meg ezért a ti földi tagjaitokat, vagy a tagjaitokban a paráznaságot, a tisztátalanságot, a bujaságot, a gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás. melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régente, mikor éltetek azokban. Ugye azokhoz beszél, akik már újjászülettek, akik már megkeresztelkedtek, akik Krisztushoz tartoznak. Azok már nem így élnek, azok már elrejtőztek Krisztusban. A Szentléleknek engednek, s az Isten igének akarnak engedelmeskedni. Természetesen tudom, hogy vannak holt tagok is a gyülekezetben, nem csak itt, mindenfelé, és azt is tudom, hogy én is kerülhetek a halál állapotába, de akkor azonnal meg kell térjek, visszatérjek Krisztushoz, és a Krisztustól elnyerem az életet. Tehát akkor olvasom tovább. Most pedig, vessétek el magatoktól ti is mindazokat, a haragot, a fölgerjedést, a gonoszságot, és szátokból a káromkodást, és a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz új embert az ő cselekedeteivel együtt. És felöltöztétek amaz új embert, amelynek újulása van annak ábrázata szerint való ismerete, aki teremtette azt. Tehát testvéreim, Pál apostol felsorolja, hogy mi az, amit ne tegyünk, mi az, amit kerüljünk. Jézus ezt egyszerűen így fejezte ki, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát. Vegye fel az ő keresztjét. És úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumét, az megtalálja azt. Tehát valamire nemet mondani, az nem elég csak, hogy valamire mindig nemet mondok, de hát valakit meg kell ragadnom, és valakinek el kell fogadnom a segítségét, a segítő jobbjárcs az maga, Jézus Krisztus. És Pál apostol így folytatja, vessük le a régi embert. Nem engedni az indulatoknak, a bűnös kívánságnak, a csúnya beszédnek, a lustaságnak, a haragnak. Mert ha engedünk testvéreim ezeknek, miért mondja ezt Pál apostol? Akkor ismét a bűn szolgaságába kerülünk. Egyetlen veszekedéssel hónapok kapcsolatát lehet tönkretenni. Egyetlen meggondolatlan megjegyzéssel és egy viszont válasszal egész hónapok szép kapcsolatát le lehet rombolni. Ismét a bűn szolgaságába hajthatjuk a fejünket. Nem erre hívott el minket a testvéreim az Isten, hanem szabadságra, szeretetre, szolgálatra, örömre. Tehát ezeket kerüljük. Ez nem véletlenül van ez ideírva, és hangsúlyozza az Isten igéje a mi számunkra. Hogyha pedig elvesztettük az Isten kegyelmét, akkor mit tegyünk? Keressük azonnal Isten irgalmát. Bocsássunk meg, és mi is kérjünk bocsánatot. Egymástól. És még van egy nagyon fontos, nem elég csak megbocsájtani és bocsánatot kérni. Megmarad a seb. Ott marad a seb a lelkünkben. Azt a sebet csak Krisztus tudja meggyógyítani. Hogyan? Hogyha imádkozunk, és hogyha elkezdünk szeretni. Ha elkezdünk gyöngéden, figyelmesen, apró lépésekben közeledni ahhoz, akit megbántottunk. És szeretni őt tiszta szívvel. Nem hátsó szándékkal, hogy akarok valamit tőle, nem azért. Szeretni. És ez a szeretet, ez az ingyen szeretet, az önzetlen szeretet meggyógyítja a másik lelkét és az én lelkemet is. Nem véletlenül parancsolta meg Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem véletlenül a fő parancshoz tartozik ez is. És még egy valamit, azon felül, hogy azért, hogy meggyógyuljon a lelkünk, és ismét Krisztusba el tudjunk rejtőzni, tanuljunk meg egymásért vállalni a szenvedést. Egymásért. Egymás megmentéséért. Egy kapcsolat megmentéséért. Vállaljuk a szenvedést, mert Krisztus is vállalta értünk ezt a szenvedést. Tehát kerüljük a bűnt, és a bűnre vezető alkalmakat, és Jézus elmondja, hogy miért ne kövessünk el bűnt, és Pál apostol is felsorolja, hogy mit öldököljünk meg a tagjainkban, és akkor így folytatom, miért tegyük. És azt mondja Pál apostol a harmadik fejezet Kolossé 3.10-ben, és felöltöztétek amaz új embert, amelynek újulása van, annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Felolvasnám ezt a 9.-10. verset egy másik fordításban is, mert nem annyira érthető. Ne hazudjatok egymásnak ti, akik levetkeztétek a régi embert, vagy levetettétek a régi embert, ugye múlt időt használ. Ti már levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Ti már meghaltatok a bűnnek, levetettétek a régi embert. Ti már magatokra öltöttétek az újat, elkezdtétek magatokra ölteni azáltal, hogy a Szentlélek lakik a szívetekben. Ti már ne az szerint éljetek, ahogy az óemberi természetetek diktálta, a haragban, a féltékenységben, a paráznoságban, a hazugságban, stb. Mert ti már ezen túl vagytok, hiszen az életetek el van rejtve Krisztusban. Tehát akkor mit kell magunkra ölteni? Egyrészt mi az, amit megtagadtunk, az felsoroltam. Mit kell magunkra ölteni? Mit ajánl nekünk az Isten igéje? Kedves testvéreim, mielőtt erre válaszolnék, az ó embert úgy vessük le magunkról, miképpen a szennyes ruhát leveti az ember magáról. De hogy tudjuk felölteni az új embert? A krisztusi embert, Krisztusnak a jellemvonásait. Hogy tudjuk magunkra ölteni? Kedves testvéreim, nem magunktól. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy. Fehér ruhákat, hogy ne látszódjon ki mezítelenséget, rúdsága. Bocsánat a hasonlatért, de biztos, hogy mindenki érteni fogja. A mennyasszony sem maga öltözik be a ruhájába. A mennyasszonyt mindig öltöztetik. Nem így van? Én úgy tudom, amikor a hugom férhez ment, akkor ott voltam a családi háznál, és a mennyasszonyt öltöztették. Amikor a feleségem miért mentem, mint vőlegény, azt nem tudom. Meg kell kérdezem tőle, hogy őt is öltöztették-e, de én úgy tudom, hogy a mennyasszonyt öltöztetik. Tehát van segítsége, hogy magára vegye azokat a ruhákat, a fájtlat, és segítik, hogy szép legyen. Tehát Krisztus is öltözteti az ő mennyasszonyát, ami az egyház. És nem magunktól kell mindig valamit magunkra ölteni. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, hogy ezt megértsük, hogy védj tőlem mindent, most ezt vett tőlem, utána a következőt, úgy járjál, ahogy én eljártam, mondja Jézus, aszerint éljél. Tehát ez egy kölcsönös együttműködés Isten és ember között, Krisztus és a megváltott ember között. Mert Isten az, aki munkálja bennünk a szándékot és a véghezvitelt az ő kegyelméből. Na most mit kell felöltenünk? Ezt szeretném akkor elolvasni. Hogy mit kell magunkra ölteni? Kolossei levél 3. fejezet 12. versétől. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai szentek és szeretettek. Könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást, és megbocsájtván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsájtott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletesség kötele, vagy a tökéletesség köteléke. Talán eddig olvasom. Megkérdezheti valaki, de kérem szépen ezt, hogy lehet mind megjegyezni. Honnan tudja, hogy mit kell csinálni? Hát mivel kezdődött? Öltsétek magatokra a könyörületességet. Az irgalommal, a szeretettel kezdődik. Mivel fejeződött be? Az egésznek fölötte áll, és az egészet betetőzi az a szeretet, amivel szeressük egymást. Nem ezzel fejeződött be? Ez az isteni szeretet, a tökéletesség kötele, vagy köteléke. Szeretettel kezdődik, az egészet azt kíséri, és szeretettel válik teljessé. És akkor közte vannak egyéb dolgok is, amiket felsoroltam. Milyen ez a szeretet? Ez a krisztusi szeretet először is tiszta, önzetlen. Nem támaszt elvárásokat. Mi nagyon szeretünk egymásnak elvárásokat támasztani. És még mielőtt elmondtuk volna a másiknak, hogy mi az elvárásunk, már mi bennünk megvan, és elvárjuk, hogy azt szerint járjon-e. Elvárásokat támasztunk. Adni, nem elvárásokat támasztó a krisztusi szeretet. Olyan szeretet, amely képes adni időt az anyagiakból, amilyen van. Adni a másiknak. Ajándékozva ez a szeretet. A másiknak a bántásait elhordozni tudó szeretet. Ugye nincsen ilyen szeretetünk. Ezt csak Krisztustól kaphatjuk meg. Na ez a tökéletességnek a köteléke. Megbocsátás nélkül nincsen élet. Az ember halálban maradt. Ezért ott van az is, hogy öltsétek magatokra a megbocsátást is. Bocsássatok meg. Elszenvedvén egymást. és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Ha valakinek valami panasza van, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is. Kitől tanultuk ezt a megbocsátást? Minden nap Krisztustól tanuljuk. Amikor vétkezünk, amikor hibázunk, hát nem bocsánatot kérünk az Istentől, és azonnal megbocsájt nekünk. Jézus Krisztus áldozatára való tekintette. Hát akkor mi is bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Minden nap. Ezen kívül még szükség van jóságra, és az alázatra, a szelídségre és a hosszú tűrésre. Hát kedves testvéreim, miben mutatkozik meg a jóság? A tetteinkben, a szavainkban, a figyelmességünkben. Amikor időt szánunk valakire, vagy abból, amink van, adunk valamit. Sokszor elég, hogyha az időt, hogyha a tiszteletet adunk. Kedves testvéreim, nem a jóság kifejezése az, amit Pál apostol ír, hogy minden ember tiszteljetek? Hát nehogy már az legyen, hogy pont a testvérek nem tisztelik egymást. Kerüljük mindazt a beszédben, ami a keresztény stílussal és a keresztény lelkülettel ellentétes. Ott van az alázat. A másikat különbnek tartsátok magatoknál. Az alázatosokhoz szabjátok magatokat a gyülekezetben. Jézus pedig azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál a ti lelketek. Ez egy folyamat, tanulási folyamat, mert az emberi természetünkből nem ez következik. Az emberi természet a bűn következtében fölmagasztalja magát, és saját magát is az ember a másik fölé helyezi. De azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál a lelketek. Ugye mennyire fontos ez? És ez lesz a lelki haszna ennek, hogy nyugalmat talál a mi lelkünk. Bizony, az Isten tanít bennünket, mert aki felmagasztalja magát, bárhol is legyen, bármilyen hivatást is feladatot töltsön be a gyülekezetben, azt megalázzák. Ez egészen biztos, ez a lelki törvény. Aki megalázza magát, azt felmagasztalják, az Isten fogja felmagasztalni, amikor ő jónak látja. Ezt Jézus megígérte. És kedves testvéreim, az alázat abban is megnyilvánul, hogy az ember képes felülbírálni korábbi döntéseit, kijelentéseit vagy írásait. És szeretném hangsúlyozni, hogy a megtérése utáni döntéseit és írásait és beszédét. Mert az, hogy a megtérése előtti felülvizsgálja, az természetes. És szeretnék erre egy példát hozni. Aurelius Augustinus, a 4. században élt egyházatja, közismertebb néven Szent Ágoston. Az ő életéből szeretnék néhány mozzanatot hozni. Nem a tanításából, nem azt, hogy mit tanított, hanem azt, hogy milyen magatartást tanúsított, hogy élt és hogyan gondolkodott. Ugyanis ő az élete vége felé egy külön könyvet írt, amelyben kijavította és helyretette azokat a hibáit, amelyek még fiatalkorában nem voltak neki világosak az írás alapján. Nem szégyelte, és elfogadta az intést és a helyretételt, ezekből szeretnék felolvasni nektek a mai alkalommal, ugyanis másodszorra tanulmányozom, fiatalkoromban egyszer elolvastam a vallomásokat, most pedig Agostino Trapetul a Szent Ágoston című könyvet olvasom, és ebbe találtam olyan szempontokat, amit érdemesnek tartok nektek felolvasni. Hogy milyen egyszerűen élt. Ezt írja, ez forrás, tehát tőle van az idézet. Senki se adjon nekem úgy köpenyt, gyapjú tunikát, vagy bármi mást, hogy az ne a közösségé legyen, mert én is tartom magam a saját rendelkezésemhez, hogy mindenem, amin van, legyen a közösségé. A közös ruhatárból kapom a ruhát, amikor arra szükségem van. Senki ne ajándékozzon meg díszes öltözettel, ami talán illene a püspöknek, de Ágostonnak nem, a szegény embernek, aki szegény szülőktől született. Olyat adjatok, amit bárkinek adhattok, bármelyik testvéremnek a szüksége van rá. Kivonatosan olvasom. Ha valaki különbet hozna nekem, azt én úgy is eladom, mint szoktam, mert mindazt, amit nem vihetek be a közösségi ruhatárba, vagy nem tehetek le a közösség asztalára, el kell adnom, az árát pedig a szegényeknek szétosztalom. Tehát ez egy zárójel volt. Egy ilyen emberről van szó, így követte Krisztust. Akkor olvasom tovább. Milyen volt a magatartása? Tehát nem a tanítását, hanem a magatartását. Gondolkodását nézzük. Azt írja a szerző vele kapcsolatban, hogy tanító volt, de tanítványnak érezte magát. Másokat is arról az asztalról akart táplálni, amerről ő maga étkezett. És innen jön az idézet Ágostontól. Ezen a katedrán számotokra tanító vagyok, de tanítványtársatok vagyok az egyetlen tanító előtt. Ugyanezt a táplálékot adom nektek, amellyel én magam is élek. Asztalatokra azt az ételt eszem, amit én magam is fogyasztok. Én szolga vagyok, és nem a ház ura. Olvasom tovább. A vitatkozó című fejezetből. Mert nagy vitatkozó volt, de hogy milyen lelkülettel vitatkozott. Ezt szeretném most felolvasni. Most a szerző azt írja vele kapcsolatban, hogy az ágostoni vitatkozás mindig szeretetből fakadt és táplálkozott, az igazság iránti gyöngét szeretetből, és a tévedésben lévő ellenfél iránti szeretetből. A Hippónak volt a püspöke. A hippói püspök sohasem feledte a tévejgés átélt kínjait, ugyanis ő korábban a manikeistákhoz tartozott. Manikeizmushoz
9 évig volt ennek az irányzatnak a tagja.
És ezt írja. Ezt már Ágoston írja. Azok legyenek kemények irántatok, akik nem tudják, milyen fáradalmak árán lehet rátalálni az igazságra, és milyen nehezen lehet elűzni a tévejgéseket. Azok, akik nem tudják, milyen ritkán sikerül lelkünk szent elhatározását rákényszeríteni a testi vágyakra. Tehát azok legyenek, ugye, akik kemények irántatok, azok, akik nem tudják, mibe kerül a belső ember szemének meggyógyítása, hogy meglássa a napvilágát. Azok, akik nem tudják, mennyi sóha és mennyi könyv kell ahhoz, hogy eljusson még a legkisebb mértékben is az Isten megértésére. És végül legyenek kemények veletek azok, akik még sohasem szégyenültek meg abban a tévejgésben, amelybe titeket belegabajodva látnak. Ő megszégyenült. De én képtelen vagyok ilyen lenni, írja, mert nekem olyan türelemmel kell lennem hozzátok, mint amilyen türelemmel voltak irántam azok, akik hozzám közel álltak akkor, amikor még a ti tanításotokat követtem. Tehát küzdött a manikeistákért. Továbbiakban már nem sokat olvasok. A másik irányzat a donatisták voltak. Legalább 600 püspökük volt Észak-Afrikában. A donatisták. Most a donatista irányzatra nem térek ki. Ezt a szerző írja. A donatisták pszichológiai barikádokat emeltek. Ágoston nem veszítette kedvét, mindent megtett, hogy a barikádot lerombolja. Sikerült is neki. Fegyvere a szeretet volt. Mondjanak ellenünk, amit csak akarnak, írja Ágoston. Szeretjük őket, még akkor is, ha nem akarják. Mondjanak. Még egyszer. Mondjanak ellenünk, amit csak akarnak. Szeretjük őket, még akkor is, ha nem akarják. És hogy nehogy azt gondoljátok, hogy itt ideális képet akarok festeni, a szerző is elismeri, hogy néhányszor ő maga is elvesztette a türelmét, és indulatos lett, amikor egyszer az édesanyját támadták, és egy másik alkalommal olyan szavakat engedett meg, ami nem méltó hozzá, neki is utána bocsánatot kért ezért. Tehát láthatjátok, hogy az idők folyamán mindig voltak, vannak és lesznek olyan emberek, akik Krisztust akarják szolgálni, és akik krisztusi lelkülettel akarnak embertársaikhoz viszonyulni, és köztük van ott például Ágoston, aki az eretneket is testvérének tekintette, és megmondom, hogy miért. Azért, mert az Istent atyának szólította, és azt mondta, hogy mi atyánk. És ameddig ő azt mondja, hogy mi atyánk, és hittel mondja, addig ő nekem a testvére. Még akkor is, hogyha nem agyon, azon a hiten vagyok. Tovább ezen a témán nem szeretnék lovagolni, hanem tovább lépek. Tehát együtt érzett a tévejgőkkel, testvéreinek tekintette az eretnekeket, és mindenkor igyekezett krisztusi lelkülettel megnyilatkozni szavaiban és írásaiban egyaránt. A másik gyümölcs, itt ami szó volt a Kolossei levélben, a szelídség. Hogy öltsétek magatokra a szelídséget. Kedves testvéreim, a szelídség vajon nem az alázatnak a gyümölcse? Mivel kevés alázatos ember van a gyülekezetben, ezért nincs szelídség. Állandó a feszültség. Nem? Nem itt, hanem úgy általában. Nem? Egy családban is. Ha nincsen alázatot, állandó a feszültség. Nincs békesség. A szelídség az alázat gyümölcse. Kedves testvéreim, mi az, ami kéz a kézben jár egymással, és Krisztus lelkületével ellentétes? Hát ilyen a büszkeség, a harciasság, a magabízás és az önigazultság. Ezek egyik sem Krisztustól van. Ez kéz a kézben jár és egymást erősíti. Ezzel szemben áll az alázat és a szelídség. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, mondja Jézus. És én nyugalmat adok a ti lelketeknek. Tehát a nyugalom, a szelídség ebből adódik. Kedves testvéreim, ha valaki a szelídségben is kitartó, mi lesz azzal, aki még a szelídségben is kitartó? Hát az lesz a hosszú tűrő. Öltsétek magatokra a hosszú tűrést. Sokszor nem értjük, hogy miért engedi meg az Isten ezt és ezt a nehézséget, hogy elhúzódik és nem akar vége lenni. Hát szeretnék kimunkálni a lelkünkben a hosszú tűrést. Nem csak azt, hogy türelmesek legyünk, hanem hosszú tűrőek. Kedves testvéreim, így válik a keresztény ember Istenhez hasonlóvá, aki hosszan tűr érettünk, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Mert az Isten hosszan tűr, és azt akarja, mi is hosszú tűrők legyünk. Most, kedves testvéreim, hol maradt a felsorolásból az igazság és az igazságosság? Valahol hiányolnánk, hogy akkor mégiscsak az igazság. Ne felejtsük el, hogy ezt Pál apostol azoknak írja, akik már újjászülettek Krisztusban, akik meghaltak önmaguk számára, és föltámadtak egy új életre. Tehát ők megtalálták már az igazságot. Mert mindig az igazságot kell követni, de szeretetben. Kedves testvéreim, ez az egész, amit itt felsorolt Pál apostol, ez mind Krisztus igazságához tartozik. A szelídség, az alázat, az összes egyéb tényező, amit itt felsorolt Pál apostol, a jóság, a könyörületesség, ez mind Krisztus igazsága, az ő igazi elleme. Hát ez lesz a miénk. Krisztus által. Ebből nem hiányzik az igazság, ez maga az igazság. Aki magára ölti Krisztus jellemét, magára ölti Krisztus igazságát. Végül pedig Krisztus a tökéletes példaképünk. Egyedül őt akarjuk követni. Egyedül csak ő méltó arra, hogy őt kövessük. Nem véletlenül szólít arra fel, hogy jöjj és kövess engem. Mátét is, Pétert is, mindenkit, akit hívott, és ma is, ahogy téged is, és engem is hív. Kedves testvéreim, gondolkodtam azon, hogy az Új Szövetségben van-e olyan kijelentés, amiben Pál apostol, vagy Péter, vagy bárki más felülbírálja egy korábbi cselekedetét. Megtérése utáni cselekedeti. A kevés az ilyen. Mert a tökéletes példánk Jézus Krisztus, ő saját magát sose kellett kiigazítsa. De mi emberek viszont ki kell magunkat igazítsuk, nem? Akkor várunk hitelessé, hogyha még teljesebben követjük Krisztust. És beismerjük a hibánkat, tévedésünket. Találunk-e ilyet? Hát nem tudom, lehet, hogy van több is, én nekem csak egy jutott eszembe. Az az eset, amikor Pál apostol és Barnabás összekülönböztek, Márk miatt, aki meghátrált az üldözések idején, és Márk nem mehetett velük. Azt mondta Pál, hogy ne vigyük magunkkal. És ezért Pál apostol másik két tanítványt vitt magával a missziós útra, Barnabás pedig mélyebb emberismerettel rendelkezett, mint Pál akkor még. És azt mondta, hogy Márkot én viszem magammal. És később ezt felülbírálta Pál apostol az egyik levelében, és azt írja, hogy Márk alkalmas a szolgálat. Helyre tette saját magát. De ez is fontos, testvéreim, hogy ezekkel a dolgokkal szembesüljünk, és ezért van az, hogy Pál apostol, és ez a záróige, és be is fejeztem, Pál apostol nem véletlenül mondhatta azt, hogy miután a Krisztust megtaláltátok, és a szent iratokat, és az szerint akartok élni, akkor az én példámat is kövessétek. Nem véletlenül. Mert ő teljesen Krisztusnak adta az életét. És Krisztusnak szolgált. Maradéktalanul. A Filippi 4.9-et olvasom fel ezzel kapcsolatban, és ezzel befejezem. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is, én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Pál apostol hiteles ember volt, Krisztust követte, és tanult a saját hibáiból, és tökéletességre, valószínűleg, eljutott arra a tökéletességre, amire Krisztus meghívta. Szívből kívánom, hogy mi is végigjárjuk ezt az utat, le tudjuk vetközni mindazt, ami nem krisztusi, az új embert, és Krisztus segítségével fel tudjuk ölteni az új embert, amely szentségben ott állhat majd az Isten ítélő széke előtt. És akkor boldogan hallhatjuk majd Krisztus szájából, hogy jól van, derék és hűszolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád, gyere és örülj velem. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.